Kelemen Imre atya liturgia magyarázata.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kelemen Imre atya vagyok, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Csúcs és forrás című műsorunk mostani részében, a 9. részben a Szent Misével foglalkozunk. De mielőtt a Szent Mise különböző részeit elemeznénk végig, elejétől a végéig, ebben a részben általánosan beszélünk a Szent Miséről, mi is a Szent Mise, mit üzen számunkra, mi a lényege. A Vatikáni Zsinat liturgikus dokumentuma, a Sacrosanctum Concilium dokumentum szerint az egész liturgia az keresztény életünknek a csúcsa és forrása, így mondja, mindazonáltal a liturgia az a csúcspont, mely felé az egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. A római misekönyv általános rendelkezései a 16. pontban gyakorlatilag ugyanezt állítja magáról a szentmiséről. Azt mondja, a szentmise ünneplése, mint Krisztusnak és az Isten hierarchikusan rendezett népének a cselekménye, az egész keresztény élet középpontja, mind az egyetemes egyház, mind a helyi egyház, mind pedig az egyes hívek részére. Csúcspontja Isten művének, amellyel ő Krisztusban a világot megszenteli, és csúcspontja annak a kultusznak, amelyet az emberek mutatnak be az Atyának, Krisztus, az Isten fia által, a Szentlélekben imádva őt. Ebből a leírásból azt minden esetre láthatjuk, hogy a szentmise az nagyon-nagyon fontos a keresztény életünk szempontjából, a legfontosabb dolog. Így már megérthetjük azt, hogy az egyház miért kéri, még az egyház 5 parancsából is az elsőben, hogy vasárnaponként menjünk el szentmisére, szenteljük meg a vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel. Azt gondolom, a legjobb az mégis, hogyha nem azért megyünk el szentmisére, mert ez parancs, mert kötelező, mert ezt előírták nekünk, hanem azért, mert mi magunk is belátjuk azt, hogy ez a legfontosabb dolog keresztény életünkben, itt tudunk találkozni személyesen Jézussal, az Istennel. Mi dicsőíthetjük őt, imádhatjuk őt, magasztalhatjuk őt, hálát adhatunk neki, ő pedig megszentel bennünket, és a kegyelmeivel halmoz el minket. Jézus földi életének a célja az volt, hogy megváltson minket, megváltson minden embert, és ennek a megváltó műnek a legfontosabb eseménye az ő kereszthalála, majd az azt követő feltámadása volt. Mielőtt azonban bekövetkezett volna az ő kereszthalála és feltámadása, előtte egy ünnepi vacsorán, egy húsvéti vacsorán ezt az egyetlen kereszt áldozatot előlegezte meg a tanítványaival, úgymond, amikor az utolsó vacsorát megünnepelte, ahol szimbolikusan, de valóságos módon végbe ment az, ami utána a keresztre feszítésnek a hegyén, vagyis az ő testét és vérét adta értünk. Ezt az utolsó vacsorát, ezt a cselekedetet, amikor ő a testét és vérét adta nekünk, ezt a Biblia több helyen is leírja, az Új Szövetség, Máté, Márk és Lukács evangéliuma, valamint Szent Pál apostolnak az első korintusi levele is leírja. Most ebből az első korintusi levélből a 11. fejezet 23-tól 26. versét olvasnám fel. Ezt írja Szent Pál: én ugyanis az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és így szólt: vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy vacsora után fogta a kelyet és így szólt: ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle az én emlékezetemre. Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Szent Pál apostol elég pontosan leírja azt, hogy mi is történt az utolsó vacsorán, ezen a zsidó húsvéti vacsorán, amelyet húsvét előestén ünnepeltek. Minden szentmisének igazából ez az alapja. Egy zsidó vacsorának, húsvéti vacsorának megvoltak a pontos szabályai, hogyan kellett azt levezényelni, hogyan ülték azt meg pontosan, és úgy néz ki a történeti kutatások alapján, hogy Jézus a tanítványaival elég pontosan követte egy ilyen zsidó húsvéti vacsorának a szertartását, azonban számunkra mégsem ez a legfontosabb, hanem az, hogy ebbe a húsvéti vacsorába Jézus beleillesztette az ő radikális újdonságát, pont azt a részt, amit az imént hallottunk, és azt mondja, hogy ezt, vagyis ahogyan ő a testét és vérét adja nekünk, adja értünk, ezt tegyük mindig az ő emlékezetére. Jézus ezt hagyta ránk igazán az ő föld életéből. Ő nem egy könyvet írt nekünk, nem leveleket hagyott ránk, hanem azt mondta, hogy ezt a liturgikus cselekményt, ezt a vacsora emlékezetét, ezt tegyük az ő emlékezetére. És az egyház ezt teszi azóta is minden szentmisében. Nagyon fontos itt leszögeznünk, hogy egy szentmisében, tehát amikor fölelevenítjük, újra jelenvalóvá tesszük Jézusnak a kereszt áldozatát, az egyszeri kereszt áldozatát, akkor itt nem csupán egy szimbólumról van szó, hanem az ő valóságos jelenlétéről. Jézus teste és vére valóságosan jelenvalóvá lesz ott a szentmisében. Ezért tűrizhetjük aztán azt ünnepélyes keretek között a tabernákulumban, ezért végezhetünk szentségimádást, mert hisszük azt, hogy az az ostya, az valóban Jézus teste. Vagyis a katolikus egyháztól elszakadt protestáns egyházak felfogásával szemben mi hisszük azt, hogy ott nem csak egy szimbólumról van szó, hanem valóságos testről és vérről. Szent Pál apostol pont azután a rész után, amit az imént már felolvastam az első korintusi levélben, a 11. fejezet 26-tól 29. versében így folytatja a leírást: valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Ezért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kehét, az Úr teste és vére ellenvét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, s csak úgy egyék a kenyérből, és igyék a kehelyből, mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az Úr testét, saját ítéletét eszi és issza. Beszélt volna Szent Pál apostol ilyen világosan arról, hogy milyen fontos illő módon magunkhoz venni az Úr testét és vérét, ha ott valójában csak egy szimbólumról lett volna szó. De ezt erősíti meg az is, hogy János evangéliumának a 6. fejezete végig arról szól, hogy Jézus az élő kenyér, aki életet ad nekünk, és aki eszi az ő testét, aki táplálkozik az élet kenyerével, az nem hal meg, hanem örökké él. Az is egy kérdés, hogyha csak szimbólumról lenne ott szó, és nem valójában Jézus testéről és véréről, akkor Jézus miért nem magyarázta meg jobban, hogy itt csak egy szimbólumról van szó, és nem valóságos jelenlétről? Eltűrné-e Jézus azt, hogy az utolsó vacsora óta egészen mind a mai napig keresztények tömegei vannak tévedésben, hiszen Jézus valóságos testét és vérét ünneplik, pedig csak szimbólumról lenne ott szó. Én azt gondolom, hogy ha tényleg csak szimbólumról lett volna ott szó, akkor Jézus jobban megmagyarázta volna, hogy hát nehogy félreértsétek, itt én nem testről és vérről beszélek igazából, csak egy szimbólumról. De ezt Jézus nem mondta, mert ő valóban a testét és vérét adja nekünk minden egyes szentmisében. Ezt bizonyítják az úgynevezett eukarisztikus csodák is, melyek az egyház története során már többször is bekövetkeztek. Például ilyen volt 7. században egy Lanciano nevű településen bekövetkezett csoda, amikor is egy bazilita szerzetesnek kételjei támadtak, hogy Jézus valóságosan jelen van-e az oltári szentségben, és a misén az átváltoztatás során az ostya valóban élő hússá, a bor pedig valóban élő vérré változott. A hússá vált szentostya ma is jól látható, pontosan akkora, mint egy olyan nagy ostya, amelyet napjainkban is használnak a papok a szentmisében. A csoda bekövetkezte után tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy a hús valódi hús, a vér valódi vér, és mind a hús, mind a vér embertől származik, méghozzá a hús szív-izomszövetből áll. Ugyanilyen bizonyító erejű egy másik csoda, amely 1263-ban Bolzénában történt, amikor is egy német pap misézett a Szent Krisztina templomban, neki is komoly kételjei támadtak, hogy Krisztus valóságosan jelen van-e az átváltoztatott ostyában, és amikor az átváltoztatás szavait kimondta, vércseppek jelentek meg az átváltoztatott ostyán, és a vér a kezén át az oltárra és az oltár terítőre, a korporáléra folyt. Ezt az átvérzett korporálét, oltár terítőt mind a mai napig őrzik Orvietóban, a templomban, ott meg lehet tekinteni, meg lehet nézni. A pápa egyébként ennek a csodának a hatására rendelte el az Úrnapja ünnepét, amely pont Krisztus szent testének és vérének az ünnepe, amikor is mindenhol, itt Magyarországon, körmenetben visszük az oltári szentséget a monstranciában, és hirdetjük az egész világnak, hogy Jézus jelen van közöttünk valóságosan az ő testével és vérével. Minden szentmisében ez a fantasztikus csoda válik jelenvalóvá. Jézus egyetlen keresztáldozata jelenvalóvá válik, amelyben mi is bekapcsolódhatunk, és ugye a mi megváltásunk műve folytatódik. A katolikus egyház katekizmusa az 1330-as pontban ezt mondja, szent áldozat a szentmise, mert megjeleníti az üdvözítő Krisztus egyetlen áldozatát, s mert magába zárja az egyház felajánlását. Az egyház a legelső időktől fogva ünnepelte ezt a misztériumot, például a 4. századból jeruzsálemi Szent Ciril püspök katekézisei maradtak fent mind a mai napig, és ezekben, az egyikben Szent Ciril a következőket mondja. Amikor tehát hallottátok, hogy Krisztus mondja a kenyérről, ez az én testem, ki merné ezt ezután kétségbe vonni? És amikor ő bizonyítja és mondja, ez az én vérem, ki kételkedhetik azt mondva, hogy ez nem az ő vére? Ezért ne tekintsd közönségesnek ezt a kenyeret és ezt a bort, mert az Úr állítása szerint ez Krisztus teste és vére. Bárha szemed azt is sugalná neked, de hited tegyen szilárdá. Ne ítéld meg a dolgot ízlésed alapján sem, hanem a hit alapján légy kétség nélkül biztos benne, hogy Krisztus testének és vérének adományára lettél méltó. Ezt Szent Ciril mondja a 4. században. De nem csak számára és még sok-sok más szent számára volt a legszentebb dolog a szentmise, hanem számunkra is az, és éppen ezért ez a legszentebb dologgal fogunk még foglalkozni a következő részekben is. Tartsanak akkor is velünk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csúcs és forrás. Kelemen Imre atya liturgia magyarázatát hallották.
Jézust adja neked.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.